Jó estét kívánok! Mindnyájatok elér is nagy szeretettel köszöntelek. Csókási Pál vagyok, Győrből, egész pontosan Győr új barátról érkeztem. Nagy örömmel jöttem, mert én is nagyon szeretem ezt a helyet. Nem is tudom, hogy mikor jártam itt utoljára, még a munkálatok idején, vagyis mikor jártam itt először, még a munkálatok idején. Nagyon élvezem, hogy ilyen szép helyen lehetek, és ahogy látjátok, egy nagyon kicsike távcsővel érkeztem, amit viszont nagy örömmel hoztam, mert Győr új baráton, közel Győrhöz, az egyik legvilágosabb megyeszékhelyünkhöz nem a legideálisabbak a feltételek a csillagászkodásra. Bízom benne, hogy itt sokkal szikrázóbb, ragyogóbb égboltot fogunk tekinteni, mint otthon erre lehetőségem van. Előjáróban hadd mondjak annyit, hogy nagy megtiszteltetés, hogy a nyitott szemmelben megjelenhetett egyáltalán az írásom. Nagyon hálás vagyok a szerkesztőségnek, és bízom benne, hogy mindnyájan örömmel olvassátok majd. Gyermekségem óta érdekel ez a téma, és mint biblia oktatót és amatőr csillagászt foglalkoztatott mindig ennek a két dolognak az összefüggése, a szentírásnak és az űrkutatásnak. Johannes Kepler, aki egyébként kiváló optikus volt, és a szemüvegem elkészüléséhez minden bizonnyal ő is hozzájárult, illetve a távcsöveink elkészítését is lehetővé tette a munkásságával, van egy csodálatos mondata, amelyben így fogalmaz: az asztronómia, azaz a csillagászat művelése nem más, mint olvasás Isten gondolataiban. És Johannes Kepler úgy fogalmaz ebben a mondatában tehát, hogy keressük az összefüggéseket, az észszerűséget, a célszerűséget az alkotásokban, amelyek körülvesznek bennünket. Egyébként úgy is látom, hogy azok a természettudósok tudtak igazán hatalmasat alkotni, mindmáig maradandót, akik nem a rendezetlenséget, a célszerűtlenséget, az önmagától létezőt keresték a világ mindenségben, a természet törvényei között, hanem akik az alkotót, a rendszert, az értelmet, a célt kutatták. Ha csak arra gondolunk, hogy mekkora nagyságok voltak ezek között, például Sir Isaac Newton, akinek az iskolájában járhattam, ahol az iskola padot koptatta, ő maga is úgy fogalmazott a tudósokról, hogy a tudós ember olyan, mint az óceán partján játszadozó gyermek, aki ha talál egy szép kavicsot vagy egy szép kagylót, csigaházat, akkor örül annak a szépségnek, de az óceán 1000 mélységével még rejtve marad előtte. Nos, ugyanilyen a helyzetünk a csillagászat világával, és szeretném a mai nap egy picit megosztani veletek az érzéseimet, a gondolataimat, egyszer, mint a csodálatomat is, amellyel adózom ennek a hatalmas, gyönyörű mindenségnek, amelyben élhetünk. Ahogy a cikkemnek a címében is olvashatjátok majd, ez a kérdés vetődik fel, hogy vajon kiváltságos bolygója a Föld, és miért kiváltságos? A tudományunk fejlődésével, az űreszközeink bonyolultságának a növekedésével, az érzékenységük növekedésével egyre távolabbra és egyre részletesebben tekinthetünk bele a csillagok világába, és az ember egyre döbbenetesebb dolgokat fedez föl. Ma már létezik egy olyan tudomány ága a csillagászatnak, hogy exobolygó kutatás. Az exobolygók nem mások, mint a más csillagok, a mi napunkhoz hasonló más csillagok körül keringő bolygók kutatása, és leginkább az a cél foglalkoztatja, és az a cél tartja izgalomban a csillagász társadalmat, hogy lakható világot keressenek a körülöttünk lévő csillagok bolygói között. Legutóbb egy fantasztikus hír jelent meg, megtartották az univerzum tejútra eső népszámlálását, a mi csillagvárosunk a népszámlálását is, és hihetetlen szám jött ki a statisztikai adatok alapján, több 10 millió olyan föld jellegű bolygó lehet csak a mi galaxisunkban, mint a Föld. De még egyet sem találtunk olyat, mint a miénk. Szeretném a mai estén megismertetni veletek azt a néhány gondolatot, amely tényleg azt mondja, hogy a Földünk egy csodálatos, kiváltságos égitest, az, hogy egy ilyen szép helyen, ilyen gyönyörű környezetben élhetünk, az nem a véletlen játékának az eredménye, hanem tudatos tervezés következménye. És hogy mennyire így van ez, szeretném bevezetőképpen egy olyan filmmel indítani az előadásunkat, ami egy 1968-ban készült TV felvétel, és pedig amerikai űrhajósokat fogunk látni, akik 1968 telén indultak el a világűrbe, hogy elsőként megkerüljék a holdat, és ember saját szemével láthassa égi kísérünk túlsó oldalát. Ezt a képet is Frank Borman parancsnok készítette, a küldetésnek a vezetője. Döbbenetes szép a felvétel, látjuk a holdnak a tájait, és távolban az otthonunkat, a lakhelyünket. Tényleg ők voltak az elsők, akik a hold túlsó oldalát látták. Gondoljátok meg, milyen döbbenetes lehetett az élő helyünket, a lakhelyünket ilyen távolságból látni, és gyönyörködni ennek a csodálatos bolygónak a kékségében. Nos, ők lepték meg a világ közönségét, a TV közönségét egy nagyon érdekes meglepetéssel. Valaki azt mondta egy korábbi előadásomban, ezt a hozzászólást fűzte, hogy hát Amerikában is a politika irányít mindent, és nyilván nem lehetett másképp, mint hogy politikusi hozzájárulással ezt a meglepetést szerezniük. Mindazonáltal vagy színből, vagy szívből, de egy nagyon értékes meglepetést szereztek az egész világ számára. A három űrhajós, akiket mindjárt látni fogunk, Frank Borman, aztán Lovell parancsnok, aki a később szerencsétlenül járt 11-es küldetést, talán láttuk néhányan azt a csodálatos filmet, ők majdnem ott maradtak a világűrben, és ez a fiatalember, William Sanders, olvassák fel, hallgassuk tehát az Apollo űrhajó felolvasását. Nos, honnan hangzottak el ezek a szavak, ismerős volt a szöveg? Ebből a Bibliából, és pedig Mózes első könyvéből az első néhány vers. Úgy gondolom, hogy a legméltóbb volt ahhoz a helyhez, ahol a felolvasást tartották. Gondoljuk meg, hogy ezek az űrhajósok, katona emberek, akik az űrhajózásnak az él harcosai, a katonái, méltónak ítélték, hogy a Szentírásból olvassanak fel, akkor nekünk is jogalapunk van, hogy a Bibliát és az űrkutatást, a csillagászatot egy helyen, egy témában kezeljük. Köszönjük az űrhajósoknak ezt. Tegyük fel akkor az első kérdéseket. A Földünk működéséhez csillagászati szempontból 20 féle feltétel együttes teljesülésére van szükség. A matematikusok kiszámolták, hogy ez a 20 féle dolog, hogy együtt álljon, szinte a lehetetlenséggel egyenlő. Úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy igazán lehetetlen dolog az, ami a Földünkön látható. Néhány hónappal ezelőtt Kardos Péter barátommal írtunk egy cikket, amelyen egy golyóstolból, egy töltőtolból cseppentett kis csepp volt látható. Hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe, ahol arról írtunk, hogy a tudomány által ősrobbanásnak nevezett jelenség szerint és a jelenleg érvényes fizikai törvények szerint a mi bolygónk, illetve az egész univerzum sem állhatna elő úgy, ahogy jelenleg létezik. Mi azt gondoljuk, én a magam részéről így gondolom, hogy a 20 féle együttes dolog, hogy együtt áll, ez tervezésnek, komoly tervezésnek, mérnöki munkának az eredménye. Nézzük meg, hogy a Biblia szerint mi volt a Föld alkotásának a célja. Ésaiás próféta, az Ószövetség evangélistája fogalmaz úgy, hogy így szól az Úr, aki az egeket teremtette, ő az Isten, aki alkotta a Földet, teremtette és megerősítette azt, nem hiába teremtette, hanem lakóhelyül alkotta. Tehát nem cél nélkül, hanem lakóhelyül készült a bolygónk, ez a csodálatos égitest. Itt Mózes első könyvéből az űrhajósok által felolvasott résztől egy kicsit későbbi szöveget olvashatunk, amikor is a világító testekről, az égitestekről szól a Szentírás, ezekkel a szavakkal, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Sajnos ez a kép egy montázs, ugye ebben a pozícióban soha nem láthatjuk két égi kísérőnket, sem a napot, sem a holdat, hiszen ez a közel teliholdas állapot pont az ég túlsó végén jelentkezik, mint ahogy most is így van. Jelen pillanatban is teliholdunk van, és az égnek körülbelül azon a pontján fog felkelni a nap. Reméljük, hogy majd a távcsővel láthatjuk, bízom benne, hogy sikerülni fog. És egy káprázatos rendszerbe helyezett be bennünket az alkotó, ahol is a naprendszer részeként jelenleg 8 bolygót tart számon a csillagászat tudománya naprendszerünk bolygóiként. A legkülső pálya, amit látunk, a Plutóé, de visszavonták ezt a megtisztelő címet a Plutótól, egy kisbolygóvá minősítették, úgyhogy jelenleg a naprendszerünknek 8 bolygója van hivatalosan. Nézzük meg akkor az első feltételt. Gyerekek, felnőttek, hadd kérdezzem, mennyi idő alatt fordul meg a Földünk a saját tengelye körül? Nagyjából 24 óra, és ez teljesen természetes nekünk. Este lenyugszunk, mint a nap is lenyugszik, reggel fölkelünk, mint ahogy a nap is felkel. Igen ám, csak hogy ez a világ mindenségben, sőt még a naprendszerünkben sem annyira egyértelmű és annyira egyforma. Nézzük meg, milyen következménye lenne, hogyha a Földünk nem ilyen tempóban fordulna meg a saját tengelye körül. Tekintsük meg az egyik bolygó szomszédunkat, ez a Merkur bolygó. Tudja valaki, hogy a Merkur hol helyezkedik el a naprendszerben? Tessék, ez a legbelső bolygó, ami a naphoz a legközelebb kering, és most küldtünk hozzá egy űrszondát, amely feltérképezi, ez a Messenger űrszonda, ugye az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA küldte ki. Ennyire részletes térképet, ennyire részletes felvételeket még soha nem közölt róla senki. Nos, nézzük meg, hogy ez a bolygó mennyi idő alatt fordul meg a saját tengelye körül. Látjuk-e itt a számadatot? 58,65 földi nap. Mennyi idő ez, hogyha kikerekítjük? Ez nagyjából 2 hónap. Tehát 2 hónap alatt fordul meg a saját tengelye körül. Azt már említette itt Nagy Laci, ha jól emlékszel a nevedre, Nagy Laci, hogy a legbelső bolygó, tehát azt kell mondjuk, hogy a Merkur egy rendkívül forró égitest kell legyen, hiszen közel van a naphoz. Igen ám, csak mivel nagyon lassan fordul meg a tengelye körül, egy döbbenetes dologgal találkozunk a felszínén, tessenek, vagy figyeljétek meg, hogy a nap sütötte részén mennyi a hőmérséklet? Plusz 430 fok. Nem tudom, ha emlékszünk rá a sütőnkön, a legújabb sütőkön mennyi a maximum hőfok? 270-300, tehát nagyjából ez. Azt gondolom, hogy a tésztánk meg a tojáskánk igen hamar megsülne ezen a hőmérsékleten. Viszont nézzétek meg, hogy a másik oldalon, a naptól távoli részén pedig a hűtőnket megszégyenítő hideg van, mert mínusz 180 fokos hőmérséklet uralkodik. Miért van ez? Mert a bolygó rendkívül lassan fordul meg a saját tengelye körül, nagyon felforrósodik a napsütötte fele, a másik oldalon pedig pokoli hideg van, rettenetes hideg, azonnal megfagyna bármi. Ugye emlékszünk rá, amikor hallgatjuk a régi volgai beszámolókat a magyar katonáknak, hogy kiöntötték a vizet, és még le se ért, már megfagyott, meg lefagyott az óruk és a fülük, ott csak mínusz 30-40 fokok voltak. Mi történne az emberrel mínusz 180 fokon? Mi történne a Földünkkel, hogyha 58 nap alatt fordulna meg? Sokkal rosszabb lenne a helyzet, mert mi lényegesen távolabb vagyunk a napunktól, a csillagunktól. Tehát azt mondhatnánk, hogy valószínű nem lenne ekkora a hőmérséklet nappal, viszont lényegesen hidegebb lenne éjjel. Tehát azt kell mondjuk, hogy a napunk nem tudna bennünket megfelelő hőmérsékleten tartani. Miért is szükséges akkor, hogy a bolygónk ilyen gyorsan forduljon meg a saját tengelye körül? Mennyi az éjszakai és a nappal közötti hőmérséklet különbség nagyjából? Próbáljunk felidézni egy időjárás jelentést. 10, 15, 18 fok, és akkor az már nagyon szélsőséges. Tehát azt mondhatjuk, hogy a bolygónk annyira jól ki van találva a tengelyforgása szempontjából, hogy az éjszaka nem hűl le túlságosan, a nappal nem melegít fel bennünket túlságosan. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy rendkívül kellemes időjárási tényezőben élünk. Ha csak megfigyelitek, mi nálunk állandó probléma otthon, mert egy bramak tető van a tetőnkön, a házunknak a tetején, ugye ez a beton beszívja magába a meleget. Mikor tud az ember jól pihenni, kellemesen pihenni? Hidegben, hogyha egy kicsit hűvös van, nagy melegben szinte nem lehet pihenni. Tehát azt kell mondjuk, hogy maga a tengelyforgás csodálatos jelenség, és ez szabályozza az életciklusunkat, gondoljuk meg a pihenésünk, mennyire fontos, hogy az embernek megfelelő pihenése meglegyen. Tehát ez egy nagyon fontos feltétel, a 20-ból az egyik. Nézzük a következőt. A Föld és a Nap távolsága. A napunkról majd egy pár képet látunk, egészen döbbenetes dolgokat. Nézzünk meg egy nagyon egyszerű ábrát. Aki már jártas, Laci biztosan tudja már, hogy mikor vagyunk távolabb és mikor vagyunk közelebb a naptól, de itt az ábra segít nekünk, mikor vagyunk a legtávolabb a naptól? Nyáron. És mikor vagyunk közel? Télen. Ehhez képest télen mi van? Hideg. Nyáron mi van? Meleg. Annak idején az osztálytársunkat megtréfáltuk, biztosan emlékeztek rá, hogy a magas hegységeken, mikor megyünk fölfelé, vannak éghajlati jövek. És azt kérdezte tőle a tanárnő, hogy na kislányom, mondjad, ahogy megyünk fölfelé, egyre melegebb van-e, vagy egyre hidegebb? Most én kérdezlek benneteket. Egyre melegebb van-e, vagy egyre hidegebb? Egyre hidegebb. Mi mit csuktunk a gyereknek? Egyre melegebb. És miért? Közelebb vagyunk a naphoz. Nagy derültség övezte ott is ezt a megnyilatkozást. Hát ugye tudjuk, hogy ez nem így van, mert miért van nálunk meleg nyáron és hideg télen? Mert majd látni fogjuk, a Földünknek van egy csodálatos 23,5 fokos dőlésszöge a pályasíkhoz képest, és ez szabályozza azt, hogy télen meredekebb, télen egy kicsit laposabban érkezik a napsugárzás, nyáron pedig meredekebben. Nagyon érdekes és szembeötlő jelenség, nem tudom, hogy foglalkozik-e valaki szőlőtermesztéssel. Melyek a legjobb szőlőérlelő lejtők? A déli lejtők, ez azért van, mert a déli lejtőkre a napsugárzás szinte belőleges állapotban érkezik be, és a talajt felmelegítő napsugárzás adja a legjobb meleget, és így érleli a szőlőnket, így lesz csodálatos gyümölcs az asztalunkon. Nézzük akkor a következő képeket. A Föld és a Nap távolsága rendkívül fontos és pontosan kialakított dolog. Angolul itt azt a szöveget látjuk, hogy a csillag körüli lakható zóna. Mindjárt látni fogjuk, hogy ha a Föld közelebb kerülne a Naphoz, akkor a Vénuszhoz hasonló, a Vénusz bolygóhoz hasonló rekkenő forróság, 400-430 fok van ezen az égitesten alakulna ki, lakhatatlan lenne a bolygónk. Ha kijebb kerülne, akkor a Marshoz hasonló felszín alakulna ki az égitestünkön. Mindjárt láthatjuk is, hogy a Mars hogy néz ki. Egy teljesen csupasz, kopár égitest, hatalmas erős szelek dolgoznak rajta, és jégsapkák vannak az égistestnek a tetején, valószínűleg vízjég, ilyen csupasz világ a Mars. Tehát a Földünknek a naptól való távolsága, láttuk az előbbi ábrán, hogy nagyjából 150 millió kilométeres távolság, és a Földünk szinte egy tökéletes körpályán kering az égitestünk körül. Nyilván a kepleri törvények megfogalmazása szerint egy picit ellipszoid a pálya, de szinte alig van tojássága ennek a pályának, szinte tökéletes a körpálya, és a napunk úgy van a gyújtópontjában, hogy nyáron távolabb, télen pedig közelebb helyezkedik el a Föld az égitest a naphoz képest. Egy nagyon egyszerű példával hadd érzékeltessem számotokra, hogy milyen távol is vagyunk a naptól. Nem tudom, hogy férfiak főleg, meg a anyukák, gondolom, akiknek fiús gyermekei vannak, gyakran láttatok futballlabdát. Ugye az A5-ös méretű focilabda az, amit általában használunk. Nos, képzeljük a focilabdát a napunk helyébe, és a Földünk ehhez képest egy 2 mm átmérőjű csapágygolyó. Tehát van egy 25-24 centis labdánk, egy 2 mm-es csapágygolyó, és ez a csapágygolyó, mint egy 24 méteres körben, gondoljátok meg, milyen borzalmas távolságban van ez, szinte tökéletes körpályán kering a csillaga körül, nincsen eltérés. Azt mondják a csillagászok, hogy ha csak néhány százalékkal térne el ez, a bolygónknak az átlag hőmérséklet, ami csillagászati szempontból 22 fok, megváltozna. Gondolom, hallottátok már a globális felmelegedésnek a témáját. A tudósaink azért kiabálnak, hogy ha 2 fokkal nő az átlag hőmérséklet, már baj lesz. Gondoljátok meg, milyen tökéletes pályán rója ez a picike kis golyócska, ez a csepp, a nap körül a pályáját, az útját, fantasztikus dolog ez, úgyhogy egy döbbenetesen pontosan megtervezett rendszerben élünk. Hát ez egy fantasztikus film, ez egy picit le kell üljek, mert itt meg kell állítsam egy ponton, ugyanis a napnak a távolsága sem mindegy, és a napunknak a távolsága, ha már elindult a film, bocsánat, mindjárt megállítjuk. Itt látható a Földünk, és most figyeljük meg, hogy növekszenek majd az égitestek, a Neptunusz, a Szaturnusz gyűrűk nélkül, amit reményeim szerint megnézhetünk, naprendszerünk legnagyobb bolygója a Jupiter, és ekkora a nap a Földhöz képest. Látjuk még a Földet? Be van akadva az egerem egy picit. Itt lent, a Neptunusz alatt valamelyik apró kis pötyike a Földünk. Ekkora a Föld a naphoz képest. Na most hála a Jóisten tervezésének, hogy a napunk egy törpe csillag. El tudjátok képzelni, mi az, hogy törpe csillag? A naprendszernek több mint 99%-át a tömeg szempontjából a nap teszi ki, 333 ezerszerese a Földünknek a nap. Az átmérője mintegy 103-szor nagyobb, mint a Földünké, de a tömege irdatlan hatalmas. És ez a hatalmas tömeg tart maga körül bennünket. Hát most figyeljük meg az óriásokat, a gigászokat, amelyekhez a napunk tényleg törpécske. A Sirius-t néha látjuk, őt egészen sokszor, a Pollux az ikrek csillagképben látható egy tavaszi, téli csillagkép, gyönyörű kettős csillag egyébként, sajnos már nem látjuk, mert a nap felé hajolt már. Az Arcturus-t látni fogjuk ma este, ez egy óriás, vörös óriás csillag. Látjuk még a napunkat? Döbbenetes méretek vannak a világ mindenségben. Az Antares-t látni fogjuk a Skorpió csillagképben, az ollónak a gyújtópontjában van káprázatos gigász, egy óriási vörös égitest, és még mindig nem vagyunk a legnagyobbnál. Ez a legnagyobb csillag, és a napunk már sehol. És most megmutatjuk a Föld méretét ehhez az óriáshoz képest. Ez a Föld. Ez. Ez a Föld. Gondoljatok bele, hogyha ezt az égitestet körbe akarnánk repülni egy szuperrepülővel, 900 km/h sebességgel, 1100 évig kellene utaznunk folyamatosan. 1100 évig. Döbbenetes méretek ezek. Hál' Istennek a napunk egy picike törpecsillag, de ahogy láttuk, hozzánk képest így is óriás, és ez a hatalmas, csodálatos kályha melenget és dédelget bennünket, és tart maga körül szinte tökéletes körpályán. A Föld és a Nap távolsága következik. A napunkról többféle felvételt látunk majd ezen a filmen. Rendkívül lényeges, hogy a Nap ne legyen közelebb hozzánk, illetve hogy a Napnak a mérete sem mindegy. Nézzük majd meg, hogy ha a Napot összezsugorítanánk és kisebb lenne, akkor a lakható zóna beljebb csúszna a Nap közelébe, és figyeljük meg, hogy a Föld megállna a tengely forgásában, és mindig ugyanazt az oldalát mutatná a Nap felé, mint ahogy a Holdunk is mindig ugyanazt az arcát mutatja felénk. És nézzük meg, az egyik oldalon borzalmas hőség, a másik oldalon pedig fagyos pusztaság lenne a bolygónkon, tehát minden szempontból a Nap mérete, a Föld mérete és a két égitest távolsága szempontjából a legtökéletesebb, ennél pontosabban tökéletesen, gondoljuk meg azt a 24 méteres kört nem lehetne pontosabban körzővel sem megrajzolni, mint ahogy a két égitest dolgozik, és biztosítja számunkra az élet feltételeit. A másik fantasztikus dolog a Föld atmoszférájának az egyedüli összetétel, amelyet ilyen gyönyörűnek látnak az űrhajósok a világűrből. A Föld légköre három döntő elemből áll, és bár azt hinnénk, hogy az oxigén az, ami a leginkább jelen van, ahogy látjuk, az oxigén mindössze 21%-os, a legnagyobb mennyiségben a nitrogén áll rendelkezésre, és aztán következik csak a széndioxid. Nem tudom, hogy valamelyőtök járatos-e a kémiában. Annak idején az egyik előadásomban éppen Celldömölkön tartottam meg egy hasonló előadást, egy hallgatónk megemlítette, hogy hibát vétettem, mert a nitrogén az egy reakcióképes anyag, és valóban elfelejtettem mondani, hogy szobahőmérsékletlen reakcióképtelen anyag, mert valóban így van, a légkörünknek a legfontosabb, legnagyobb alkotóeleme a nitrogén, ezen a hőmérsékleten, ahogy mi vagyunk, a legreakcióképtelenebb, egyetlen elemmel képes vegyülni, ez a lítium nevű, amit az akkumulátorainkból ismerünk egyébként, lítium nevű elemmel képes vegyülni, tehát gyakorlatilag ez egy töltelékanyag, ami biztosítja a levegő rétegünknek a megfelelő vastagságát. Milyen szerepe van például annak, hogy ilyen magas, vastag a légkörünk? Milyen jelenségek zajlanak a légkörben? Például mi történne, hogyha nem lenne levegő ég fölöttünk, mik úsznak gyerekek az égen, amikor látjuk a Napot, mik takarják el? Felhők. Ha nem lenne ilyen vastag a légkörünk, nem tudná a szél ide szállítani hozzánk az esőt, és nem tudna ilyen káprázatosan burjánzni a növényzet. Aztán gondoljuk meg, hogy a világűr tele van apró kavicsokkal. Ezeket meteoroknak hívják, és különösen ilyenkor nyáron, augusztusban gyönyörködhetünk a látványában. Emlékszem, mikor udvaroltam a feleségemnek, mi is itt a közelben gamáson néztük őket, és szépeket kívántunk. Hál' Istennek ebből sok beteljesedett. Mindazonáltal, hogyha nem lenne ilyen vastag a légkörünk, a belső meteorok elérnék a Földünket, és itt nagyon csúnya pusztítást tudnának végezni, így azonban a légkörbe beérkezve felizzanak, és a legtöbb esetben megsemmisülnek, elporlanak. A következő rendkívül fontos dolog a víz. Gyönyörűek ezek a képek, különösen ahogy itt ez a hullámverés engem mindig lenyűgöz. Döbbenetes dolog az, hogy a lakható zóna szempontjából a víz a leglényegesebb dolog. Ugyanis a legfontosabb elem az oxigénen kívül a víz, amely a tápanyagok szállítását, oldását megoldja. Ha csak belegondoltok, hogy a testetek, ahogy itt ültök, itt tulajdonképpen mi ilyen vízlények vagyunk, ha belegondoltak, mert a testünknek több mint 70%-ában, vagy talán még nagyobb százalékában vízből áll, és ezért a víz a legfontosabb. Belül, ahogy láthattuk, a Merkúron, a Vénuszon egyiken nagy meleg és nagy hideg, a Vénuszon pedig állandó 400, 430, 450 fok uralkodik a teljes bolygó felszínen, képtelenség a folyékony víz jelenléte, és ahogy kifelé haladunk a naprendszerben, majd látni fogjuk az égitesteket, csak ebben a lakható zónában van cseppfolyós víz, és leginkább olyan bolygókat keresnek a tudósok, amelyek ebben a lakható zónában a folyékony víz megtartására és jelenlétére lehetőséget adó bolygókat keresik. Csodálatos dolog a víz, nem értékeljük kellően, sajnos nagyon komolyan tönkretesszük. Most egy megdöbbentő képet szeretnék nektek mutatni. Felteszem a kérdést, hogy látjátok ki ezeket a kis labdákat ugye a Földünk előtt. Mit gondoltok, mi ez a kis zöld labdácska? Valaki azt mondja, hogy az édesvíz. Más mit mond? Én mondok mást. Ez az összes vízünk. Ez az összes vízünk. Azt hinnénk, hogy töménytelen mennyiség van belőle. Szeretném, hogyha lélekben elképzelnétek magatok elé, hogy mennyire kevés vízünk van. A Földünk több mint 12.000 kilométer átmérőjű, 12.701 nehány kilométer átmérőjű égitest. Képzeljük el mondjuk ezt egy 120 centis labdában. Tudjátok-e, hogy melyik a Földünknek a legmélyebb pontja? Hogy hívják ezt? Marianna árok, milyen mélységű? 11.000. 11.000. Ugye egy híres svájci kutató, Picard, ha jól emlékszem, vagy Pascal, ment, segítsetek nekem, lement egy fantasztikus géppel a tengernek a fenekére. Gondoljatok bele, egy 12.700 kilométer átmérőjű bolygónak egy 11 kilométeres gödröcske hány százalékát teszi ki? 12.000 és 11. Hányad része ez? Kevesebb, mint egy ezrelék. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hatalmas 12.700 kilométer átmérőjű bolygónk, és rajta egy nagyon vékonyka kis pocsolyácska, ez a tenger, ez az óceán. És ehhez képest az édesvíz még kevesebb. Ha tehetitek, ha csak annyit megtesztek, hogy fogmosás közben elzárjátok a csapot. Férfiak, borotválkozás közben ne folyjon folyton a víz. Legalább egy kicsit gondoljunk a természetre. Gondoljátok meg, hogy a természetet pusztítjuk a csatornarendszerünkkel, emberi baktériumok pusztítják például a korallzátonyokat. Érdemes odafigyelnünk, érdemes vigyáznunk a természetre. Nagyon kevés a vízünk. A másik kis göböcs, amit láttok, az a levegő készlet, ami rendelkezésünkre áll. Itt van az a film, amit szeretnék levetíteni nektek, a Föld 23,5 fokos dőlés szögével kapcsolatban. Így nézne ki, hogyha nem dőlne a Földünknek a forgástengelye 23,5 fokos szögben. Azonban az isteni gondoskodás és tervezés a bolygónkat befordította a pályasikra, a pályasikra merőleges állapotába. Pályasikra merőlegesen 23,5 fokkal eldöntötte a Földünk dőlésszögét. Megvizsgálták, 23 és 25 fok között lenne a legoptimálisabb ez a szög. És nézzük meg, mi történik. Most milyen évszak van nálunk? Most van nyár, és egy kicsit távolabb vagyunk a bolygónktól, illetve a napunktól, és itt a napsugárzás szinte derékszöges állapotban érkezik hozzánk, amint látjuk. A napunk elmegy most a napi egyenlőség állapotába. Szeptemberben milyen időszakot mondunk? Hogy hívják ezt a nagyon szép meleg időszakot? Mondjunk szebbet. Indián nyár. Ugye az úgy szebb? Tehát gyakorlatilag indián nyár, tetszene nekünk az, hogy indián nyár legyen mindig? Ugye milyen jó lenne? De jó lenne. Nem? Kellemes hőmérséklet mindig. Mi történne velünk, hogyha mindig ez a kívánságunk teljesedne? Éhen halnánk. Semmi nem lenne képes megérlelni a termését. Most volt tél, jön a másik napi egyenlőség, amikor is a tavaszi időponthoz jutunk, látjuk, március 20-a környékén, és visszatérünk az alapállapotba. Tehát még ez a szög is tökéletesen be van állítva, hogy az ember életét ez is elősegítse. A következő nagy kedvencem a Hold. A Hold az, ami tartja ezt a 23 félfokos dőlésszöget, mert mindjárt látjuk, hogy a filmen is megáll majd szépen ez a szög. Tehát a Hold segíti elő, hogy ez a 23 és félfokos szögünk meglegyen, és egyébként más funkciói is vannak ennek a csodálatos égitestnek. Egy nagyon kedves barátom lakik itt egy közeli községben, talán láttátok, hogy közeledtetek, Nágocs községben van egy nagyszerű gyermekotthonunk. Ott lakik egy nagyon kedves barátom, aki sajnos eladta csodálatos távcső garnitúráját, káprázatos égi fotókat készített. Ez a Hold kép is kis Máténak a távcsövével készült itt Nágocson, nem messze tőlünk. A Holdnak a szerepéről így olvasunk a Bibliában: azért vannak ezek a világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, legyenek jelek, meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Hogyan is határozza meg a Hold ezeket a napokat, hónapokat és esztendőket? Ha belegondoltok, egy gigászi időmérő szerkezetben élünk. Mit is jelent az a szó, hogy hónap? Miből fakadhat ez a szó, hogy hónap? Hold, micsoda? Hold, nap. Ugyanis a mi napunk azáltal működik, hogy mi körbefordulunk egyszer a tengelyünk körül. A Holdunk, ahogy látjuk itt, körbefordul a saját tengelye körül egy hónap alatt, rengeteg dolgot szabályoz, és ezeket a ciklusokat alakítja ki. A zsidó naptárban mindmáig ezeket a hónapokat veszik figyelembe, és ezek alapján élik az életüket. Mi az évünknek az óramutatója, úgymond? Az évünknek az óramutatója a Földnek a körbeforgása, hogy a csillagokat követi, illetve az évszakoknak a változása, amelyek gyönyörűen egymás után következnek, a tavasz, nyár, az ősz és a tél. Valamit nem jól tettem, bocsánat. A következő dolog a Hold fényessége. Nagy Lacival már beszélgettünk itt egy nagyon fontos dologról. Mit gondolunk, hogy a Hold milyen fényes? A ráeső fénynek hány százalékát veri vissza ez az égitest? Próbáljunk meg satszolni. Valaki azt mondja 50, más? 60. Mit mondtál, Laci? 30. Na, mit gondolunk? Nézzük meg, a Hold a saját, tehát a fényét mindössze 7%-ban veri vissza. Ugye milyen megdöbbentő? Pedig fantasztikus fényes. Nézzük meg, hogy a Föld, amikor az űrhajósok látták, a ráeső fénynek mintegy 39%-át veri vissza. Nézzük meg a Vénuszt. Hogy hívják a Vénuszt köznyelven? Mi ennek az égitestnek a neve? Esthajnal csillag. Ugye gyönyörűen ragyog, még a nap fent van, még akkor is látszik sok esetben. Ez a 76%-át veri vissza a ráeső fénynek. Mi lenne akkor, hogyha a Hold helyén mondjuk a Vénusz lenne? Mi lenne éjszaka? Majdnem nappali világosság. Ehhez képest a Jóisten csinált nekünk egy nagyon-nagyon finoman világító éjjeli lámpát, amelyik mindig ugyanazt a barátságos arcát mutatja felénk. Én, amikor gyermek voltam, mindig egy ilyen kicsit sóhajtozó, szomorkás arcot láttam benne, lehet, hogy ti más láttatok. Mindenesetre látjuk, hogy a Hold egy nagyon szép éjjeli világító eszköz, egy éjjeli lámpa az ember számára, hogy legyen egy kis világosság, mégis nyugodtan tudjunk pihenni általa. Ha belegondoltok, a mai generációnk mit használ a legsűrűbben és mikor? Tévét és még számítógépet. Ott ülnek a gyermekeink, a fiataljaink a számítógépeik előtt, nyomják a csetet, beszélgetnek, videóznak, letöltenek. Az egész éjszakájuk erre megy el. Megállapították, végeztek egy ilyen tudományos kísérletet, hogy például a három műszakban dolgozó hölgyeknél a rákos megbetegedések aránya lényegesen magasabb, mint azoknál, akik nem dolgoznak éjszaka, tehát nem éri őket mesterséges fényterhelés. Úgyhogy azt javaslom, nyilván van, aki nem tudja kikerülni a három műszakot, hanem tegyük meg azt, hogy amikor nyugovóra térünk és alszunk, ne engedjük meg, hogy beerőszakolja magát a közvilágítás a lakásunkba, ne engedjük meg azt a luxust, hogy nem kapcsoljuk ki a televíziót, aludjunk teljes sötétségben, hogy a szervezetünk ezt a csodálatos anyagot, a melatonint létre tudja hozni, fel tudjon szaporodni a szervezetünkben, és tudjon küzdeni a betegségek ellen. Így néz ki a Földünk fényszennyezési szempontból, de mutatok rosszabb és szomorúbb helyzetet, ugyanis így néz ki a mi területünk. Megismeritek-e az országokat? Melyik ez az ország itt? Ez Szlovákia. Ez az ország, ahol mi vagyunk. Magyarország. És viszont mondok egy remek dolgot, azáltal, hogy ide jöttetek Nágocsra, az ország egyik legfényszennyezetlenebb területére érkeztetek, ugyanis van egy sötét égbolt szervezet, aki kereste a világon azokat a területeket, ahol legkisebb a fényszennyezés. Magyarországon is talált egy ilyen helyet, ez a Zselicség. Itt van nem messze tőlünk, van is egy ilyen express vonat, ami Kaposvár érintésével megy a Zselicségbe. Nézzétek meg, hogy ahol mi most elhelyezkedünk, nagyjából ez a terület fényszennyezés szempontjából a legideálisabb, úgyhogy bízunk benne, hogy majd a csillagos égből a távcsövünknek is hagy egy kis lehetőséget az égbolt. Káros hatással van tehát az emberi szervezetre, a melatoninról már beszéltünk, és csillagászati szempontból is előnytelen, ahogy mondtam, a csillagászainknak fel kellett költözniük a legmagasabb hegycsúcsokra, Chilébe meg az Andok tetejére, sőt, most már nem tudnak ennyire jól dolgozni itt a Földön, hanem ki kellett küldjék az obszervatóriumokat a világűrbe. Nyilván mindenki hallott már a Hubble teleszkópról, és most bocsátjuk fel majd néhány éven belül a Webb obszervatóriumot, ami hasonló célt fog betölteni, mint a Hubble. És hatással van az emberi lélekre. Hogyan van hatással a fényszennyezés az emberi lélekre? Gondoljátok meg, megállapították, hogy vannak a világnak olyan metropoliszai, ahol a gyermekek nem látják a fényszennyezés miatt a csillagos eget. Ugyanis a városok fölött egy hatalmas porfelhő és gázfelhő terjeng, és ezt a gázfelhőt megvilágítja a közvilágítás, és innentől kezdve a csillagok látványa teljesen elérhetetlen, úgyannyira, hogy az emberi lélek, ami föltekinthet az emberi nyomorúságból, a küszködésből, a szenvedésből, a csillagokra, és gyönyörködhet ezeknek a látványokban, teljesen szegényen marad ettől a látványtól. Így szól erről a Bibliánk is, az egek beszélik Isten dicsőségét és kezei munkáját hirdeti az égboltozat. Nézzük most a naprendszer bolygóinak a csodálatos sokszínűségét. Itt látjuk a 8 nagy bolygónkat, Merkur, Vénusz, Föld és Mars, ez a 4 kőzetbolygó, itt pedig kívülebb a gázóriások. A naprendszer egy káprázatos rendszer, csodálatos pontossággal, óramű pontossággal működik, a csillagok állását, azok helyzetét tökéletesen meg lehet jósolni. Jelen pillanatban ez a helyzet. És most nézzük meg a naprendszer bolygóinak a változatosságát színösszeállításában. Ez a Merkur, amiről már láttunk egy képet részletesebben, ő az 58 nap alatt megforduló égitestünk. A Merkur valami 200-valahány nap alatt fordul meg a saját tengelye körül, de mivel a légkör rendkívül sűrű, állandó, rendkívüli magas hőmérséklet uralkodik rajta, gondolom a saját otthonunkat nem kell bemutatni. Ez pedig a Mars, ahová az amerikai elnök nagyjából 2020 és 25 környékén emberes expedíció küldését tervezi. Itt van a naprendszerünk legnagyobb bolygója, egy hatalmas kis naprendszernek is mondhatnánk, több mint 60 holdja van a Jupiternek. Ezek közül a 4 nagy galilei holdat már én is láttam saját szememmel a távcsövemen, sajnos most nem tudjuk megnézni, mert nagyon későn, éjfél után kell. A Szaturnuszt, ha a jóisten segít, meg tudjuk nézni a csodálatos gyűrűrendszerével. Nyilván ennyire nagynak nem fogjuk látni, hiszen ez a Hubble teleszkóppal készült felvétel. Ez a Neptunusz és az Uranusz, a két kék gázóriás. És most szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit csináltak régen az emberek a csillagokból, ezekből az égitestekből. Milyen neveket kaptak ezek az égitestek? Tessék? Állatokat? Ki volt Jupiter? Nos? Hát a rómaiaknak a főistensége. Szaturnusz, Mars, különböző istenségeik voltak. Ugye régen isteneket gyártottak az emberek. Mit csinálunk ma a csillagokkal, a bolygókkal? Megszámozzuk őket, de ennél csúnyábbat csinálunk. Horoszkópot gyártunk belőle. Na most képzeljük el, hogy a csillagászok már nagyon régóta kiabálnak, hogy az asztrológusok évszázadokkal ezelőtti csillagtérképekkel dolgoznak. A jelenlegi bolygóállásoknak köze nincs az asztrológia által használt bolygóállásokhoz. Volt egy kollégám, aki 2 évig élt a saját horoszkópja szerint, mindent igyekezett úgy csinálni, mire kiderült, hogy 2 nappal elszámolta. Úgyhogy hadd bátorítsak mindenkit, még a Jóisten sem mondja meg, hogy mi lesz velünk. Így van? Elénk állítja a jót, elénk állítja a rosszat, és ránk bízza, hogy mit teszünk, döntsük el. Kérlel bennünket, hogy tegyük a jót, és ne válasszuk a rosszat, az asztrológusok pedig meg akarják mondani, hogy ez lesz. ne engedjünk ennek. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia ezzel kapcsolatban. Így fogalmaz: no, álljanak elő és tartsanak meg az ég vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jön reád, ímé olyanok lettek, mint a pólyva. Tudjátok, mi az a pólyva? Mi a pólyva? A búzának a héja. Értékes? Értéktelen. Tűz emésztette meg őket, nem mentik meg életüket a lángból. Még szén sem marad belőlük melegedésre, sem körülülhető parázs. Hadd kérjek mindenkit, óvakodjunk az asztrológiától. A Jóisten is féltve őriz bennünket ettől, ennyit ér, a Biblia szerint az Isten tanácsa az, hogy forduljunk el ettől, irányítsuk mi az életünket, illetve kérjük, hogy a Jóisten segítsen irányítani az életünket. Mit gondoltak az emberek, hogy mik vannak a világűrben? Nem tudom, hogy olvastatok-e néhányan Verne regényeket. Van-e Vernének űrkutatási könyve? Utazás a Holdba. Hogy mit álmodnak az asztrolauták az ágyugolyóban? Hogy majd találkoznak a Holdon a holdlakókkal. Van egy bolygó, amelyikre élőlényeket képzeltek, most már tudjuk, hogy nem igen lehetnek ott, mert nagyon nagy a hideg és nagyon nagy a szél. Ez a Mars. Mire hogy hívták ezeket az élőlényeket, akiket oda képzeltek? Marslakó. Nagyon-nagyon fontos ez, majd látjuk a későbbiekben azt, hogy mit is talált ki az ember. Nézzük meg most, hát én azt hiszem, hogy valami baj van itt a beállítással, bocsánat, egy kicsit lejjebb engedjük. Mert úgy látom, hogy a képnek látunk most, látjátok, ugye? Tehát lakóhelyünk a galaxisban. A galaxisunk nagyjából így néz ki. Úgy szokták megfogalmazni, majd mindjárt látjuk, hogy képzeljünk el, láttunk már tükörtojást, ugye? Van egy lapos külső rész, és van egy púpa közepén, amit a tojás sárga alkot. Mindjárt látjuk is, olyan, mint két egymásra fordított tükörtojás. És spirálkarok alkotják, bent van egy, azt mondják, hogy 4000 nap tömegű fekete lyuk, ez egy hatalmas tömegű égi képződmény, amely maga körül tartja az egész égi objektumot. Úgy gondolják jelenleg a tudósaink, hogy mintegy 150 ezer fényév átmérőjű. Ez azt jelenti, hogy a fény, amelynek a sebessége 300 ezer kilométer per szekundum, ez azt jelenti, hogy 7,5-szer lenne képes megkerülni a Földet az egyenlítőnél. Ez 150 ezer év alatt jut át az egyik végéből a másikba. El tudjátok képzelni ezt a távolságot? Felfoghatatlan. Felfoghatatlan. És azt mondják a tudósok, hogy a galaxison belül is van egy lakható zóna, majd mindjárt látjuk a szöveget is megjelenni ezen a kék sávon. Ebben a lakható zónában élünk mi, az Orion karban, és az Orion karnak is egy kicsit a szélén, annak érdekében, hogy egy viszonylag nyugodt és sötét terület legyen ez, ahonnan az ember csodálatosan tudja tanulmányozni a csillagok világát. Mindenkinek szeretettel és tisztelettel a figyelmébe ajánlom az Értem munkacsoport által kiadott videót, amelynek a címe Kiváltságos bolygó, ugye nem véletlen az én cikkemnek a címe sem, Kiváltságos bolygó, amelyben tudósok, matematikusok, fizikusok, csillagászok azt fejtegetik, hogy a legtökéletesebb helyen van a Földünk a galaxisban ahhoz, hogy tanulmányozhassuk a csillagoknak a csodálatos világát. Mert például, hogyha egy ilyen spirálkarnak a belsejében laknánk, ahol rendkívül sűrű a csillagközi anyag, tele van hatalmas csillagködökkel, mondjuk mint az Orionköd vagy egyebek, akkor nem láthatnánk a csillagoknak, illetve a többi galaxisnak a csodálatos világát. Itt ez a fénylő pont, amit látunk, ez a mi naprendszerünknek a helye, majd egy kicsit közelebb megy a film, és láthatjuk, hogy egy viszonylag pormentes és viszonylag csillagmentes zónában helyezkedik el a naprendszerünk. Ez tehát a lakóhelyünk a galaxisban. Látjuk, hogy egy viszonylag fény nélküli és sűrűség nélküli terepen van a Földünk és a naprendszer. Hát ez egy fantasztikus dolog volt. Én ebben az évben 12 éves voltam. Úgy látom, hogy vannak nálam fiatalabbak és idősebbek is a hallgatóságban. Ebben az évben bocsájtottak fel két űrszondát a Voyager program keretében, terveztek több ilyen küldetést is, az volt a cél, hogy a naprendszernek a nagy bolygóit, itt látjuk a Szaturnuszt éppen, látjuk majd később a Jupitert, Uránuszt, ezeket mind meglátogatták ezek az űrszondák, és ezek az űrszondák nem csak ezzel a feladattal indultak el, hanem az volt a cél, hogy ezek az űrszondák vigyenek magukkal egy üzenetet a Föld lakóitól. Ez a pályájuk, amit ők bejártak, és vittek magukkal egy aranylemezt, az egyik oldalán a Föld hangjai vannak, jó néhány nyelven, 51-nehány nyelven köszöntik a világűr lakóit, illetve jellegzetes földi zajokat, levélzörgést, szélfújást, óceánmorajlást tartalmaznak, illetve jó néhány zeneszámot. Itt hallottam, hogy van egy kedves zenetanárunk, én orgonaépítő hangszerész vagyok az egyik szakmámat tekintve, és nagyon kedves a szívemnek, hogy az egyik legkedvesebb zeneszerzőmnek a szerzeményei közül három is szerepel, úgyhogy ő a sláger szerző ezen a lemezen. Mit gondoltok, melyik szerző lehet ez, ha már orgonáról van szó? Johann Sebastian Bachnak három szerzeménye található a nagylemezen. A másik oldalon pedig olyan geometriai ábrák vannak, amelyek hitünk, elképzelésünk szerint egy értelmes civilizáció számára érthetők. Na most ezt az űrszondát kilőttük a világűrbe, elmentek és elindultak távoli naprendszerek felé, a mindenség, illetve a galaxisunk méretére jellemzően a legközelebbi naprendszert, ami mindössze 2,3 fényévre van tőlünk, potom 40 ezer év múlva el fogják érni. Tehát valami hihetetlen méretről van szó. Nem elégedtünk meg ennyivel, hanem hatalmas teleszkópokkal vizsgáljuk az eget. Ez például a Microsoft egyik igazgatójának a támogatásával készült teleszkópsor, amellyel a csillagos eget vizsgálják. Nyilván láttátok már ezeket a távcsöveket, rádióteleszkópokat is, ez egy egész mozgatható teleszkóprendszer Új-Mexikóban, illetve itt az Arecibo-i obszervatórium, ahol nem a tányért mozgatják, amint látjuk, ez be van építve a földbe, hanem fölötte az érzékelőt, és így várják a világűrből érkező értelmes jeleket. Döbbenetes dolog, de annyit várunk csak, hogy tititá. Hogy ennyi érkezzen a világmindenségből, de nem jön. Nem jön. Nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan, aki látta a Kapcsolatfelvétel című filmet. Nem láttátok. Érdemes megnézni, mert ezzel a témával foglalkozik. Ott prím számokat küldenek a világűrből. Tudjuk, mik azok a prím számok? Mérnök urak! Egyel és saját magukkal osztható számokról van szó. Tehát ennyire egyszerű jeleket várunk a világmindenségből, de egyelőre ennyi sem jön. És ez egy komoly tudósnak, az einsteini generáció egyik tagjának, Ferminek is felkeltette a figyelmét, ugyanis a világmindenség hatalmas, és egy ilyen hatalmas mindenséget kár lenne egyszeri életre elpazarolni a miénkre, és azt mondja, hogy a Fermi-Hart paradoxon ez az ellentmondás, hogy annyi hely van, ahol élet jöhetett volna létre, hiszen tele van a világ mindenség objektumokkal, miért ilyen kevés a tapasztalt élet, miért van ez? És nézzük meg, hogy a Biblia is arról beszél, hogy van értelmes élet a Földön kívül. Jobb könyve a következőt mondja. Nem tudom, próbáljuk most értelmezni együtt a szöveget. Hol voltál, mikor a földek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinórt? Mire bocsátották le oszlopait, avagy kivetette fel szegletkövét? Miről szólnak ezek a sorok? Amikor felvetik valaminek a szegletkövét, minek a szegletkövét vetik fel? Hát a Földnek. Miről beszél ez a sor, ez a pár sor? Hát a teremtésről. És nézzük meg a teremtésről, hogyan szól az utolsó gondolat, mikor együtt örvendeztek a hajnalcsillagok, és Isten minden fia vigadozott. Magyarul, a teremtésről a Bibliánk úgy beszél, hogy ez nem egy egyedüli, magányos dolog volt, ha Jóisten itt dolgozgatott sutyomban és zugajában valamit csinálgatott, hanem egyszerűen egy nagy gyűlés, egy komoly publikum előtt zajlott az egész bolygó megteremtése, megformálása, és együtt örvendeztek annak, ahogy a Föld és a rajta lévő élet kialakult. Nézzük a következő nagyon érdekes dolgot ugyanerről. Jézus Krisztus mondja a következőt. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott és a hegyekre menve keresi azt, ami eltévejedett? Mit mond a Bibliánk, hogy hány ember nincs eltévejedve ezen a világon? Tudtok mondani olyan embert, aki nincs eltévejedve? Akik ismerjük a Bibliát, azt mondja, hogy nincs egy se. Mindannyiunkban van valami rosszaság, valami gonoszság, és azt mondja erre a Bibliánk, hogy van mégis 99, aki nem tévejedett el. Majd látni fogjuk a későbbiekben, mekkora hatalmas a mindenség. Ez a kijelentés is arra utal, hogy az emberi világ, amely elkorcsosult az önzés hatására, egy egyedüli világ, és ennek a megmentésére érkezett ide Jézus Krisztus. Hát ez a pásztor szerencsés volt, és megtalálta a báránykáját. Pál apostolnak van egy döbbenetes kijelentése, azt mondja, látványossága lettünk a világnak. Hogy mondja ezt a görög szöveg? Próbáljuk meg, akik megint a mérnököket kérem, akik talán a görögben jobban járatosak, hogy segítsenek nekem, meg a többieknek. Emeljünk ki két fontos szót ebből a szövegből. Hogy olvasható ez a szó? Segítsetek nekem? Aki ért görögül. Az van ide írva, hogy teátron. Értjük a szót nagyjából? Mit jelent az, hogy teátrum? Teátrum mit jelent? Színház. Nagyon jó. Tehát színház. Nézzük meg a következő szót. Ide meg az van írva, hogy kozmosz. Mi az, hogy kozmosz? Világ vagy a világ mindenség, a rend? És azt mondja Pál, hogy színház a kozmosznak. Tehát ez a világ, amiben mi élünk, a Föld, az egész világmindenség számára úgy működik, mint egy színház, és Pálnak van egy másik jelentése, amely azt mondja, hogy a mennyei, azaz az égi fejedelemségek és hatalmasságok a földi történelem által tanulmányozzák az Isten sokféle bölcsességét. Így nézett ki a régi görög színház, de a mai színház az egy kicsit jobban hasonlít ehhez az állapothoz. Tessék? Hát annyira nem szórakoztató az, ami a földünkön zajlik, ez biztos. Nézzük meg, hogy mit mond itt a Bibliánk és az emberi következtetésről ez a kérdés, hogy miért nem találjuk a kapcsolatot a világmindenség lényeivel, hogyha ennyire valószínű, hogy van a világmindenségben élet. Ugye hatalmas eszközökkel, műszerekkel keressük a világmindenségben, és a Bibliánk egy döbbenetes dolgot mond erről, azt, hogy az ember egy rendkívül súlyos betegséget kapott el, amely a képen látható betegnek a problémájához hasonlít, ez ugyanis nem más, mint a lepra. Ez a betegség, amit példaképpen használ a Biblia. Ugyanis azt mondja a Szentírás, hogy a leprásoknak annak idején az volt a törvénye, tudjátok, ez egy nagyon súlyos betegség, ami az emberi testen fertőzéssel kapható el, és tönkre teszi az egész szervezetet, felemészti, és azt mondja, hogy a poklos ember megszaggatott ruhában és mezítele fővel legyen, és ezt kiáltsa, tisztátalan, tisztátalan, mindaddig tisztátalan legyen, míg rajta van a fakadék, tisztátalan az, és az volt a törvénye, hogy csak maga lakjék, és a táboron kívül legyen a lakása. Most a Biblia ezt a példát, a tisztátalan embernek a példáját alkalmazza az emberi faj lelki betegségére, és ez a betegség nem más, mint az önzés. Nincs egyetlen ember sem közöttünk, akinek az életében ne lenne jelen ez a szörnyű tulajdonság. Márpedig a mindenségben, a Biblia leírása szerint az önzetlenség, a másokért élés, a szeretet elve uralkodik, és gondoljátok meg, mi lenne, hogyha egy önző, csak magának élő lény kikerülne egy olyan világba, ahol a többiek mind csak adni akarnak, borzalmas következményei lennének. No, a Bibliánk azt mondja, hogy mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan. És ez a szó kétszer is szerepel, hogy mindnyájan. És azt mondja a Bibliánk, hogy Jézus Krisztus azért jött el erre a világra, hogy ezeket a tisztátalanokat megérintse, és megmentse, és visszavigye őket a táboron belülre. Ugye a világmindenség táboráról beszélünk. Most erre föl azt mondom én, hogy a kapcsolatfelvétel mégis megtörtént, nem kezdetleges eszközökkel mondom én, és elnézést kérek a tudósainktól, mert természetesen az eszközeink nem kezdetlegesek, csak hogy a Jóisten eszközei sokkal kifinomultabbak ennél, ugyanis emberek lelkén és idegrendszerén keresztül itt látjuk Dávid királyt, amint Rembrandtnak ezen a csodálatos metszetén imádkozik és könyörög. Reisinger János hívta fel a figyelmünket erre a csodálatos metszetre, ahogy a király az Istennel való kapcsolatban egyesülve az emberekhez szóló üzeneteket mondja el. És néhány kijelentést szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ami tényleg azt mondja, hogy a Bibliánk valami isteni eredetű, ugyanis a tudománynak a megállapításait megelőző módon tett kijelentéseket a világ mindenség keletkezéséről. Hát az első dolog az az ősrobbanással összevethető isteni kijelentés. Azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a nem meglévőből állt elő. Luther Márton úgy forgalmaz a német biblia fordításban, hogy ami látható, az a semmiből állt elő. És a tudomány ma már úgy gondolkodik, hogy az az ősrobbanás, amit ők elképzelnek, az a semmiből indult ki, igazából nem tudják megmondani, hogy miből is jött ez az egész létre. A Bibliánk azt mondja, hogy az isteni teremtés a semmiből hozta létre a mindenséget. Egyébként Mark Fillinek az egyik neves amerikai evangelizátornak van egy nagyszerű mondása, amikor mutatta az előadásában egy csodálatos svájci doxaórát, és akkor felteszi azt a kérdést a hallgatóinak, hogy kedves hallgatók, mikor önök ezt a csodálatos óra szerkezetét nézik, az jut eszükbe, hogy felrobbant az óragyár? Értitek ezt a mondást? Tehát olyan csodálatos a rendszer, ami ebben a világban van, hogy ez egy robbanás, egy széthulló dologból jöjjön létre, ez szinte elképzelhetetlen. Nézzük a következő kijelentést Jobb könyvéből. Láttatok-e már régi földábrázolásokat, hogy hol van a földünk? Miket ábrázolnak a régi, ókori, középkori ábrázolások, hogy a földet mi tartja? Taurus, bika, teknős békák hátán van, vagy Atlasz tartja, emlékszünk, a hatalmas, erős karjaival. Ehhez képest nézzétek meg Jobb könyvében 3500 évvel ezelőtt Mózes lejegyezte, hogy a föld hol van? Az üresség fölött, a semmiségben. Döbbenetes dolog ez, szinte hihetetlen. Itt van egy másik fantasztikus kijelentés. Ki tudjuk-e találni, hogy mit ábrázol itt ez a képmontázs? Mit ábrázolhat itt? Itt már látjuk, egy picit segítek nektek. Ez egy napfogyatkozás. Ez egy napfogyatkozás. Felteszem a kérdést, melyik látszik nagyobbnak az égen? Mert mi tudjuk, hogy az egyik nagyobb, mint a másik, de melyik látszik nagyobbnak az égen? A hold vagy a nap? A hold. Egyesek azt mondják, hogy a nap, mások a hold. Mire lapozzátok, hogy a hold nagyobb? Látszóképére. Mi történik, ti láttátok, amikor itt napfogyatkozás volt Magyarországon? Itt ezen a területen már teljes napfogyatkozás volt. Kitakarta-e a hold teljesen a napot? Teljesen eltakarta? Nem. Teljesen eltakarta. Éjszakai sötétség volt. Hát nem láttátok? Teljes éjszakai sötétség. Tehát a hold nagyobbnak látszott. De vannak olyan napfogyatkozások is, mikor a hold mögül egy picit kilátszik, tehát esetenként a hold és a nap mérete egy picit változik. Ehhez képest a Bibliánk azt mondja, figyelj, bocsánat, megint kikapcsoltam, azt mondja, hogy teremtette Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet. Mikor van a nagyobbik világító test az égen? Nem. Nappal. És nézd meg, azt is írja, hogy uralkodjék nappal, a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel. A régi embereknek nem volt fogalma, hogy mik vannak ott az égen. Mivel a hold letakarta a napot, gondolom az volt a világos, hogy az volt a nagyobb. Ugye nektek is ez volt egyértelmű, hogy az látszik nagyobbnak. Ehhez képest a Bibliánk 3500 évvel ezelőtt leírta, hogy bizony a nap a nagyobbik világító test. Hát így néz ki a tejút. Jeremiás könyvében pedig azt mondja, az ég serege meg nem számlálható. Mit gondoltok, szabad szemmel hány csillagot lehet megszámolni az égen? Körülbelül. Körülbelül nagyjából jó a szám, 3000 körüli mennyiséget. Hipparchosz a csillagászat atya, mindjárt látni fogjuk, 1080 csillagot tudott összeszámolni a katalógusában. Ha őt összeresztettük volna Jeremiással, nézzétek meg, Jeremiás mikor élt körülbelül? Időszámításunk előtt 6.-7. században, ha összeeresztettük volna ezt a két embert, azt mondja Jeremiás Hipparchosznak, Hipparchosz, szerintem az Isten azt mondta nekem, hogy az ég serege, azaz a csillagok megszámálhatatlanok. Hipparchosz mit mondott volna? Jeremiás, te nem értesz hozzá. Én megszámoltam, és 1080-at tudtam megszámolni. Katalogizáltam. És szakembere vagyok, te nem. Igaza volt Hipparchosznak? Mert hogy lényegesen többen vannak. Nézzük meg, hogy hogyan fejlődött a csillagászat története. Ugye Galilei volt, aki először ilyen távcsővel az eget kémlelte, legalábbis ő volt az, akiről mondják, de úgy tűnik, hogy volt már valaki rajta kívül is, aki csillagászatot művelt távcsővel. Nos, ő a következőt mondta, amikor a csillagászati távcsővét az égre irányította, hoppá, bocsánat, hogy valóban nagyszerű érzés, mikor az ember számos eddig ismert természetes módon megfigyelt csillagon kívül eddig sosem látott csillagot pillanthat meg, melyeknek száma több mint 10-szerese az eddig ismerteknek. Tehát ő már mint egy 30 ezeret tudott volna összeszámolni. Nézzük meg, egy Argelander nevű kiváló csillagász milyen hatalmas gigászi munkát végzett. 7 év alatt meg tudott számolni, nyilván a kollégáival együtt, 324.198-at. Vállalna bármelyik kötök ennyit, hogy elszámolna, csak elszámolna 300 ezerig? Hihetetlen munka. Számítógépek nélkül. És most mi a helyzet? A jelenlegi legkomolyabb távcsöveinkkel mintegy 3 milliárd csillagot tudtunk még akkor, amikor ezt az elsőnek beírtam. Most már valami elképesztő milliárdnyi számokról van szó. Tehát valami pokoli mennyiségű csillag van. Csak a mi csillagvárosunkban, a mi galaxisunkban úgy becslik, hogy 100 és 300 milliárd közötti csillag van. Olyan, mint a napunk, kisebb, nagyobb, a legtöbb csillag olyasmi, mint a nap, de vannak, ahogy láttuk az imént az egyik filmen, lényegesen nagyobbak is. Igaza volt a Jeremiásnak, hogy az ég serege meg nem számlálható. Kimondhatjuk, hogy igaza? Tökéletesen. És akkor most nézzük meg a tejútrendszerünket. Ahogy látjuk, itt van tehát az Orion kar, ez a központja, és a Földünk napja itt a karban helyezkedik el, ahogy az imént a filmen is láttuk. És most egy nagyon híres nevű embert szeretnék megmutatni nektek. A galaxisokról ez az Edwin Powell Hubble nevű úr, komoly csillagász mutatta ki, hogy nem egyedül vagyunk a mindenségben galaxis szempontból. Én azt hittem, hogy ezt már régen tudjuk, de a csillagászok ködöknek képzelték ezeket a hatalmas égi objektumokat, és ő az egyik szomszédos csillagvárosról, egy ködről bebizonyította, hogy ez nem egy egyszerű gáz- és porfelhő, hanem egy 150 ezer fényév átmérőjű csillaghalmaz, galaxis. Ha távolról néznénk a mi földünk lakhelyét, a galaxist, így néz neki, az a fény, ami ettől az objektumtól indul el, 2,2 millió évvel ezelőtt indult el. Ilyen távolságban van tőlünk. Hubble, ahogy a távcsövét az ég felé fordította, egy katalógust is felállított a galaxisokról, amelyek nagyjából ezt a sort kapták, de ma már ezerféle katalógus és ezerféle besorolás létezik, de ez az övé volt annak idején, és ízelítőül egy néhány darabot szeretnék nektek megmutatni. Látni is fogjátok majd, hogy hol helyezkedik el, és milyen távol van. 12 millió fényévre van tőlünk ez az égi objektum. 12 millió éve jön a fény onnan hozzánk. Ez 60 millió fényév távolában van. Ez az egyik legszebb égi tünemény, a Sombrero galaxis. Hát egyik szebb, mint a másik. Egyszer egy kislány mondta még pápán, hogy milyen gyönyörű változatosak ezek az égi objektumok, de tényleg így van. Ez az egyik kedvenc képem, gyönyörű ez a csillagváros. 70 millió fényév a távolsága tőlünk. És ez a szomszédunk, az Androméda, amiről már az imént szóltunk. Hogy milyen hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésre ezek az égi testek. Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy a Holdnak mekkora a területe, 36 évperc körül van, ez egy negyed holdi területen van, látjuk hány darab galaxis van? 3000 darab galaxis. És a következő képnek van egy pici története, a csillagászok a Hubble teleszkóppal megpróbáltak egy olyan helyet lefényképezni, ahol nincs semmi. És az obszervatóriumot ráirányították egy pontra, és 2 napig folyamatosan azt a pontot fényképezték, és legnagyobb megdöbbenésükre a semmiben, bocsánat, még visszamegyünk, a semmiben ezt a képet találták, 10 000 galaxist egyetlen teliholdnyi helyen. A legtávolabbi égi képződmény 13 milliárd fényévre van tőlünk, Tehát 13 milliárd éve jön a fény, valami elképesztő távolságok vannak. És azt mondja a Bibliánk, hogy minden az Isten kezéből került ki, és itt Jézus Krisztusról olvasunk a példabeszédek könyvében egy káprázatos szép kijelentést, amikor azt mondja, hogy ő a mindenható Isten mellett volt, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap játszva ő előtte minden időben. És azért fantasztikus ez, mert hogyha megnézitek a természetet, annak a szépségét, ha csak egy fát, vagy egy virágot, vagy lepkéket, akkor tényleg játszó, teremtő gyönyörködtetést látunk mindenhol. És a csillagászok is fantasztikusan megérezték ezt, és maga a Zsoltáros is úgy fogalmaz, hogy mikor látom egeidet és ujjaidnak munkáját, a holdat, a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van reá. És a csillagászok is látták, hogy ez valami hatalmas dolog, ami a földünkön történt, hogy az Isten megmenteni jött bennünket, mert a csillag térképeken a földnek a jele ez. A bolygó, amelyen áll a kereszt. Ahogy említettem már nektek, az ember kikerült a táboron kívül a betegsége az önzés révén, de az Isten nem vette komolytalanul ezt a dolgot, mert amikor a gyerekeink játszanak valamit, akkor összegyűrik a rajzot, kidobják. A jó Isten nem így tett velünk, hanem elküldte a saját fiát, hogy megmentsen bennünket, és visszavezessen bennünket a táborba. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy emeljétek föl a szemeteket, gyönyörködjetek velem a csillagok látványában, emeljük fel a szívünket és a tekintetünket az Istenhez, aki oly mértékben szeretett bennünket, hogy nem átoldotta, hogy eljött közénk, megérintett bennünket, hogy visszavezessen abba a világba, ahonnan kiszakadtunk. Nagyon szépen köszönöm mindnyájatoknak a megtisztelő figyelmet. Ha valakit érdekel, akkor majd a végén láthatóak lesznek a forrásanyagok is, amelyekből az előadás készült. Ez pedig egy apró kis film, hogy távolodunk a Földtől, és megyünk a világ mindenség irányába. Köszönöm a figyelmet!